Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 135. Zsoltár első és második versét Isten tiszteletünk kezdetén. Így kezdődik. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készüljünk a 329. dicséret második versét énekelve. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget? Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom, az apostolok kiküldéséről szóló szakasz. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, az Istennek való szolgálat egy nagyon szép és kívánatos dolog, csak az embernek nagyon furcsa elképzelése van erről, hogyan lehet az Istennek szolgálni. Leginkább a lelki pásztorra gondolnak, vagy valami nagy-nagy feladat végrehajtójára, hogy ő az Istennek szolgál. A Biblia szerint a legjobban az Istennek való szolgálatot a hétköznapjainkban lehet elvégezni. És az egyik legnagyobb szolgálat, amit tehetünk az Istennek, az a szülői feladatunk elvégzése. Csodálatos ajándék minden gyermek, és ezzel Isten egy nagy-nagy feladatot és felelősséget bíz ránk, ennyire megbízik bennünk, hogy képesnek tart minket arra, hogy mi ennek megfeleljünk, és erre a szívünkben rá kell csodálkozzunk. A gyermeknek a felnevelése Istennek való szolgálat. Mert egy fejlődő kicsiny életnek mi mutathatjuk mindenben az utat. Mi lehetünk a példaképei, akire fölnéz, akire rácsodálkozik, akitől vár minden. És meghatározhatjuk az egész életét és jövendőjét azzal, hogy hogyan neveljük fel, hogyan gondoskodunk róla, mit tanítunk neki, és mit gyakoroltatunk vele az életében, illetve milyen példát élünk elé. Hihetetlenül nagy feladat és szolgálat. De a Biblia elmondja a nagy feladatról és szolgálatról, hogy Istennek hogyan szolgálhatunk, erre mi nem vagyunk képesek önmagunkban, és önmagunktól meg főleg nem. Isten egy olyan úr akar lenni az életünkben, aki családiasan az urunk. Tehát nem a mennyei magasságokból osztogat néhány parancsot, aztán ezt a keveset úgy megjegyezzük, aztán egész életünkben próbálunk e szerint élni. Ő úgy gazdánk, és úgy szeretne urunk lenni, hogy napról napra közösségbe akar velünk kerülni. Hogy mi neki köszönjük meg a feladatainkat, az életünket, az ajándékait, és mindent napról napra. És az ő útmutatásait, az ő vele való közösségben, az ő szeretetében tudjuk végezni. Mint egy családfő. Úgy akar jelen lenni az életünkbe. És ehhez szükséges, hogy az életünknek ezt az oldalát, amelyik az Istenhez fűz, ezt a kapcsolatot, erősítsük újra meg újra. Szoktam mondani, hogy az élet nem erről szól egyébként. Mindenféle kapcsolatot próbálnak ránk erőltetni, meg erősíteni bennünk. Csak éppen az Istennel való kapcsolatot nem, hogyha mi nem keressük. És ezt hol kell keresni? Hát nem a szomszédasszonynál, nem a médiánál, így szoktam mondani, persze a kivételek erősítik a szabályt, de a gyülekezetben kell keresni. Hogy az Istenhez fűződő kapcsolatomat erősítsen. Hogy tudjak neki szolgálni, és a legnagyobb feladatot, amit rám bízhat a gyermekem felnevelését, azt tudjam végbevinni. Ahhoz kapjak erőt, útmutatást, békességet, örömet, szeretetet, ezeket a kincseket nem osztogatja a világ. A gyülekezetben, az Istennel való kapcsolatban lehet ezeket megkapni. Adja Isten, hogy így legyünk itt a keresztelőn, hogy ezt szeretnénk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, az emberi életet. Köszönjük ezeknek a kicsin gyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz óráiban. De köszönjük, hogy te úgy akarsz jelen lenni a te segítségeddel minden percünkben. Bocsásd meg, hogy mi, amikor nincs kifejezett válsághelyzet, akkor akkor úgy gondoljuk, hogy saját magunk is meg tudjuk oldani a dolgokat. Könyörülj rajtunk, segíts ápolni a veled való közösséget, segíts keresni téged napról napra, hogy újra megköszönjük neked életünk minden részletét, minden ajándékodat, és újra merítsünk forrásból, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogyan csak te tudtál minket Jézus Krisztusban. Kérünk téged mindannyiunknak, segíts ebben. Amen. Most valljuk meg keresztény hitünket a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a szülőkhöz, keresztszülőkhöz intézek két kérdést. Az első így hangzik. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, Fiú, Szentlélek közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadást nyerjenek? Akarjátok-e? Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek őket, hogyha fölnőnek, ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat, és adjon erőt ígéretetek megtartásához. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra a 134. Zsoltár harmadik versének éneklésével. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Oh.
megkérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban. Mi is foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Tehát a gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Pálvölgyi Pálné, Földesi Margit testvérünktől, aki életének 95. évében hunyt el, illetve Kovács Jenőné, Dömötör Erzsébet testvérünktől, aki 82. évében adta vissza lelkét teremtőjének. Emellett egy a szívünk Borbé Csaba Lászlóné testvérünkkel, aki a héten temette férjét. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak és a szeretteiknek. A mai istentisztelet keretében megkereszteltük Szabó Sándor és Csender Adél Sándor nevű gyermekét, valamint Szabó Krisztián Gyula és Orcsik Erzsébet Krisztián nevű gyermekét. Isten áldja családokat és segítse a gyermek Isten szeretetében való felnevelését, és segítse őket a gyülekezetbe minél gyakrabban. Hirdetem, hogy akik a fiatalok közül nem vették még át az ifi táborra vonatkozó tájékoztató levelet, azok keressék feleségemet az istentisztelet után. Az istentisztelet végeztével rövid presbiteri gyűlést, megbeszélést tartunk, erre várjuk a presbiter testvéreket. Most pedig átadom főgondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, mint ismeretes, minden presbiteri gyűlés után tájékoztatom a gyülekezetet a megfelelő gyülekezeti állapotról. 2015. július 19-én presbiteri gyűlést tartottunk, mely a következő témákból szólt. A hitoktatói munkabérek elszámolásáról és a hit és erkölcstan munkabérek finanszírozási rendszerét beszéltük meg. Épületeinken történt viharkáról való tájékoztatást, illetve a viharkári intézkedésének meghozatalát tette meg a presbitérium. Az önkormányzat által adományozott 555 ezer forint elosztásának, illetve felhasználásának jelenlegi időszakos állapotáról tájékoztattuk a presbitereket, és a HECS pályázat, illetve az ifjúsági tábor, vagy a nyári gyerektábor előkészítésével foglalkozott a presbitérium, illetve az építési és felújítási feladatok megtárgyalásáról volt szó. Mint ismeretes, a hitoktatói munkabér rendszer utalása nem olyan formában történik, hogy a teljes összeget adják át a gyülekezet, mint közbenső kifizetőhelynek, hanem csak két részlet után utalás történik a kiscsoportos hitoktatói bérek utalásánál. Emiatt, hogy a gyülekezet pénzügyi helyzete stabil maradjon, 400 ezer forint áthitaló kölcsönt kértünk az esperes hivataltól arra az időre, amire az állami támogatás meg fog érkezni. Ezt a kölcsönt megkaptuk, így minden egyes hitoktató rendben meg fogja kapni a nyári bérét is. Egyben írt a presbitérium egy levelet, egy kérvényt a egyház megye, illetve a püspök úr felé, hogy az egyházkerületi bér finanszírozási rendszernek a áttérési lehetőségét vizsgálják fel. Ha minden így történt. Ez 22. évvel a presbitérium nevében továbbította a gyülekezet elnöksége. Mint ismeretes, ugye igen komoly viharkárok keletkeztek az utóbbi időben kerületünkben és sajnos gyülekezetünkben is. Ebből adódóan a biztosítót, illetve mindenképpen megkerestük, aki már a kárfelvételt elvégezte. A kárfelvétel után várjuk a biztosítási összeget, ami természetesen nem fedezi teljes mértékben a javításokat, de a tűzoltó munkát gyakorlatilag a harangszoba bejázásit, a gyülekezeti terem fölötti tetőjavítás összegét előreláthatólag a javítási költséget meg fogjuk kapni, és a szeptemberi hónapban a javításokat el fogom végeztetni. Az önkormányzati támogatás, amit a felhasználásával kapcsolatban megtörténtek a díjviszedő illetve a rezsiszámlák, elektromos műben gázszámláknak a kifizetése. Megvásároltuk a sörpadokat, illetve az asztalokat gyakorlatilag a rendezvény biztosítása tekintetében, és a gázüzemi berendezések karbantartása is el lett végezve. Jelentem, hogy ezek a költséget elszámolva szeptember 15-ig az önkormányzat felé elszámolunk. A tábori előkészületek, ugye, mint tudjuk, jövő hétfőn indul a gyerektábor. Úristennek és a testvéreknek adománynak hála, rendben meg fog kezdődni a tábor, és kérjük áldását a tábor minden egyes gyermekére. És a következő 23-a, ha jól emlékszem, akkor 16-án indul az ifjúsági tábor, az is rendben, minden probléma nélkül elindulhat. Mindenféle tábori támogatást, amit a testvérek adtak, illetve az egyházmegyétől történt, tábori támogatást, mind kiosztottuk, és rendben el tud így indulni a tábor. Kedves testvérek, megtisztelő, de szomorú kötelességemnek teszek eleget. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennük örökké élnek. Egy virág, egy eszeszál, egy fénykép, amin mosolyogszánk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt és a végtelen szeretet. 5 évvel ezelőtt megszólalt a telefonom egy délután, és egy ismerős baráti hang szólt tisztelettel hozzám, és közölte velem, velünk apa hazatért. Szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a visszafordíthatatlant, hogy 2010. augusztus 5-én életének 53. évében hazaszólította a teremtője, Szóke János barátunkat, testvérünket. A mai napon újra megérint bennünket a gyász, hiszen akik ismertük és szerettük, lélekben újra együtt lehetünk vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek, a fülünkbe csengő hangja, látjuk mozdulatait és érezzük hiányát. Emlékezzünk kedves testvérünkre. Egy életút társára, az édesapára, a nagypapára, a barátra, aki életében szeretettel, önzetlen gondoskodással dolgozott betegségével együtt is családjáért, barátaiért, a gyülekezeteiért. Megköszönve Úrunknak azokat a napokat, éveket, amit együtt tölthetünk vele szomszédként, testvérként, barátként, presbiterként, hálát adva, hogy megtanított bennünket a tiszteletre, az egymást iránti igazi szeretetre, az Úr szolgálatára, és a vele együtt szolgáló testvéreinket is, többek között személyemet és családomat is. Áldás és békességet adott lelki életünknek és szolgálatunknak az együttójárás, az egyházba járás, nem csak a helyi gyülekezetben, de a kékkeresztes közösségben is. A templomban megtöltött padcsorok, a tanítások, a konfirmációkon szolgatásén átadott igék, a gyülekezeti közösségért történt szolgálatait soha nem fogjuk elfelejteni. Ez a nap az emlékezés napja. Érted, imádkozunk halkan zokogva. Elmúlt 5 hosszú év, és már nem látunk többé. Könnyes szemmel az égbe súgunk, hiányzol örökké. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésed felett. Őrizzük, óvjuk emlékedet, nyugodt békében. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett zsoltár további verseivel. A 135. zsoltár 3. versétől énekeljük végig, mert tudom, hogy ez Isten erősbb más isteneknél.
Oh.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 4. fejezetéből, a 7-től 16-ig terjedő versekből. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Isten áldja meg ige hallgatásunkat, hogy ne csak fülünkkel halljuk, hanem megérthessük az ő üzenetét, és aszerint élhessünk. Éppen ezért, gyertek testvéreim, fennállva imádságban kérjük Istent. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, és elédbe állhatunk most. Csodálatos nagy lehetőség ez, amit fel se tudunk igazán fogni. Köszönjük, hogy téged érdekel, hogy mi van velünk a hétköznapjainkban. Köszönjük, hogy téged annyira érdekel a mi életünk, hogy Jézus Krisztusban eljöttél közénk, fölvállaltad az emberi sorsunkat, meghaltál a mi bűneink megváltására. Köszönjük, hogy szent lelked által most is ezért vagy itt, hogy biztosíts minket szeretetedről, hogy fölfelé irányítsd a mi lelki tekintetünket, hogy megtölts a te jelenléted áldásaival. Nagyon elcsüggesztő ez a világ, és nagyon rémisztőek az események. Köszönjük, hogy mi benned bízhatunk, aki kezedben tartod ezt az egészet. És köszönjük, hogy most tőled vehetjük az üzenetet. Könyörülj rajtunk. Légy mindazokkal, akik gyászban vannak közöttünk, veszteségek között. Légy azokkal, akik nem találják a helyüket, munkát, feladatot keresnek. Légy azokkal, akiknek megvan a sok-sok feladatuk, és ehhez keresnek újra meg újra erőt és bölcsességet. Légy azokkal is, akik már nem tudnak helytállni a feladatok között, betegségben, öregségben. Te mindannyiunknak tudsz békességet, örömet, szeretetet adni a te jelenlétedben. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 171. dicséret éneklésével. Megáll az Istennek igéje. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található. Újra olvasom a Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 4. fejezetéből a 11. és 12. verseket. És ő, tudnék, Jézus Krisztus adott némelyeket apostolul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Foglaljuk el helyünket. Idei Isten tiszteletünket, Isten tiszteleteinket rászántuk arra, hogy egy 450 éves hitvallást, a második helvét hitvallást követünk, fejezetről fejezetre annak a mondani valóját nézzük meg az igehirdetések alkalmával, mert tulajdonképpen ettől vagyunk egy közösségnek a tagjai, ettől gondolkozunk egyféleképpen a világról. Ez köt össze minket, hogy a Bibliát hasonló módon értelmezzük. A következő pont, amiről szól egy fejezet a második helvét hitvallásban, az egyházi szolgákról és szolgálatukról szól. Ahogy már a keresztelés alkalmával mondtam, az egyházi szolgák és szolgálat az valami nagyon magasra állított dolog előttünk egyrészt, amikor a lelkészekről gondolkodunk, vagy a igazán hatékony és másokra hatást gyakorló hívő emberekről, de a Biblia azt mondja, hogy erről ne így gondolkodjunk. Fölolvastam Pál apostolnak az Efézusi leveléből a szakaszt, és nézzük meg azt, egyszerűen, hogy az egyházi szolgákról és szolgálatról hogyan is gondolkozik Pál apostol, hogyan gondolkozik az Új Szövetség, hogyan gondolkozik az a Szentlélek, aki ihlette mind a kettőt. Isten szolgálni a mi gondolatvilágunkban, még egyszer megismétlem, amit a keresztelésnél mondtam, az valami nagyon távoli és nagy dolog. Pedig figyeljünk az Ószövetségben Dávid királyra, aki igazán nagy uralkodó volt, Izrael legnagyobb királya, akire mindig visszaemlékeztek és visszaemlékeznek azóta is a zsidók, és Isten embere volt és Istennek szolgált, hogy ő hogy van egy rövid zsoltár imádságában, a 131. zsoltárban. Alázatos ember éneke, zarándok ének Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem, bízzál Izrael az Úrban most és mindörökké. Ez a rövid imádság Dávid lelkületébe enged bepillantást. Ő, aki egy országot úgy irányított, hogy gyarapítani tudott, és az Istennek tudott szolgálni benne, és még emlegetik évezredek múlva is, ő így gondolkozott. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Hogy kezdte ő? Családjában a legkisebb fiú gyermek volt a 8. Neki csak a bárányok őrzése jutott a mezőn. Amikor Isten elküldte a prófétáját, hogy királyt jelöljön ki Izraelben, akkor a 7 bátyja otthon volt, és kereste Sámuel próféta, hogy melyik lesz az Isten választottja, és szégyen szemre nem találta meg, és aztán küldeni kellett a kis testvérért a bárányokhoz, hogy ő is jöjjön be. De ott a bárány őrzést azt jól csinálta. Saját maga val így, amikor Góliáttal kell szembeszállnia, hogy amikor a nyájat megtámadta egy-egy farkas vagy egy medve, akkor szembeszálltam vele. Mivel? Puszta kézzel, paritjával, igen. Mert tudta, hogy ő neki az a dolga, igenis, hogy megvédje a nyájat. Ezt nehogy azt gondoljuk, hogy így fogták föl az akkori pásztorok. Legtöbbje. Ő jól végezte a hétköznapi munkáját. És aztán így adódott, hogy az Isten többet bízott rá. Nem ő kereste a feladatokat, hanem tulajdonképpen őt keresték meg a feladatok. Dávid így volt az Isten szolgája a hétköznapjaiban, a hétköznapi életében. És nekünk is így kell az Isten szolgájának lenni. Ahogy mondtam, a szülőnek abban, hogy a gyermekét odaadóan, pontosan, Istenre figyelve, következetességben neveli föl. Nem kis feladat. Ahogy láttuk, Dávid pásztorsága se volt kis feladat, ha komolyan vette. A szülői feladat sem kisebb, hogyha komolyan vesszük, mert tudjuk, hogy ebben a világban mi minden formálja a gyermekeinknek az életét. De nekünk az Istent kell szolgálnunk, és helyt kell állnunk ott a magunk helyén. Igénk tulajdonképpen 3 dolgot mond az Isten szolgájáról, szolgálatáról. Talán így birtokos viszonyban mondhatom, hogy először is, hogy az Isten szolgálja, aztán, hogy az ige szolgálja, és aztán pedig, hogy a többieknek a szolgálja ebben a sorrendben. Erről röviden. Először is azt mondja az ige, hogy az Isten szolgájáról van szó, és ezt felületesen is lehet érteni, hogy ki vagyok nevezve, ide vagyok állítva, rajtam van a palás, tehát én az Isten szolgája vagyok. Ez nem így működik. Ezt meg kell előzze valami nagyon komoly munkája az Istennek. Így beszél itt az ige erről, hogy a kegyelem mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Egy különleges ószövetségi ígét idéz itt Pál apostol, a 68. Zsoltár verseit, amelyben arról van szó, hogy Isten, mint egy diadalmenetben, rabszolgákat ejt fogjul itt ezen a földön, azokat magával viszi, és aztán zsákmányként kiosztja, a megfelelő helyekre rendeli. Isten szolgájának lenni azt jelenti, hogy rabszolgaként foglyul ejtett az Isten. Ne gondolja senki, és közülünk se gondolja senki, nem csak a lelkészre igaz ez, senki ne gondolja, hogy az ő élete kinőhet Krisztus mellett, mint Istennek való szolgálat. Ez így nem működik. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, rengetegen voltak vallásos emberek, akik úgy gondolták, hogy az Istennek szolgálnak. Nagyra is kinőttek. Összetudták hasonlítgatni magukat a többiekkel, hogy én milyen vagyok, én hogy szolgálom az Istent. Mindenkinek ilyennek kéne lenni. És Jézus Krisztusnak velük gyűlt meg a baja, és ők okozták Jézus Krisztus kereszt halálát. És tulajdonképpen sajnos mindannyian így vagyunk. Nem kell ahhoz vallásos embernek lenni, a legtöbb ember úgy gondolja, én szolgálom az Istent méghozzá, jobban, ennél, meg annál, meg amannál. Eljött Krisztus közénk. Hasonlítsuk magunkat Krisztushoz. Döbbenjünk rá, hogy kicsoda volt ő. Hogy ő nem vetett meg senkit azért, hogy milyen életet él, hanem elkezdett velük foglalkozni, nyitott feléjük, és föl tudta emelni. És ő nem ájult el senkitől azért, mert milyen címe volt, vagy mit gondolt magáról. És meg tudta neki mondani, nem jól oda mondani a magáét, hanem az Isten szemével elmondani, hogy hogy látszik mindez. És még közülük is volt, akiknek segített, többek között Pál apostolnak, aki ilyen nagyon magabiztos, vallásos emberből tért meg, és lett Krisztus rabszolgája. Így nevezte magát. Tehát Isten szolgájának lenni, úgy mondjuk, hogy diadalmenet, de ahogy Pál apostol mondja, hogy az Isten diadalmenetben hordoz minket, ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a foglyul ejtett rabszolgák, akik csődbe mentünk a vallásoskodásunkba. Akik nem tudunk olyanok lenni és úgy élni, ahogy Krisztus élt ezen a világon. Olyan tisztán és igazán, nem a csodákról beszélek, azt Isten adta neki jelekül, hogy fölismerjük, hogy ki ő. Én a jelleméről beszélek, ami csupán az Istenre figyeléséből és az Istennel való kapcsolatából származott. Mi nem lehetünk az Isten szolgái csak úgy, hogy belátjuk, hogy milyen csődbe jutott az életünk. Mennyire nem hasonlítunk ahhoz, ahogy Isten szeretne látni minket. Segítségül hívjuk Istent, és megörülünk annak, hogy hiszen éppen ezért küldte Krisztust. Ha nem hal meg értünk, és nem vált meg, akkor az életünk végén odaállunk Isten elé szegényen és csődbe, és azt mondjuk, hogy jogos az ítéleted, kész, tönkrement, és hiába való lett az életünk. Isten szolgálja az, aki ezen átment, és tudja, hogy önmagában nem élhet. Élek, ahogy Pál apostol mondta, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amit én tudtam tenni, azt megmutattam, az csőd. Én most már nem azt akarom élni, hanem Krisztustól tanulok, és az ő küldetésében járok. Isten szolgája itt kezdődik. Egy foglyul ejtett rabszolga képében. Másrészt azt látjuk, hogy Isten szolgája az annyit jelent, hogy az ige szolgája. És itt nem csak a lelki pásztorra kell gondolni. Tulajdonképpen mindannyian az Isten szolgálatában állunk, ahogy mondtam, egy szülő a gyermekének tolmácsolja az igét, fordítja le, hogy a Biblia mit mond. Milyennek kell lenni az emberi életnek? Hogyan kell azt élni? Hogyan kell gondoskodni, szeretni? Hogyan kell igazságosnak lenni? Lefordítom a gyermekemnek a Bibliát, az életemmel, ahogyan vele bánok. Mindannyian az Isten szolgái vagyunk, mert le kell fordítsuk a Bibliát a saját környezetünkre, hogy azt megértsék. És ő ad, az Isten ad ilyeneket. Ez nagyon fontos. Ő kiválaszt embereket, sokszor a legnyomorultabbakat. Ők értik meg legkorábban, hogy milyen csőd Jézus Krisztus nélkül élni. És azért választja ki, és teszi a rabszolgájává, amin hallatlan tisztség és hallatlan kiváltság, hogy a többieknek megmagyarázza ezt a dolgot, eléjük élje. És a gyülekezetben is így van ez. Egyeseknek mélyebben adta ezt a tudatot, hogy Jézus Krisztus nélkül nem élhet, és az élete csőd. És az nagyobb erővel tudja mondani, és többeknek, és világosabban ezt a dolgot. De mindegyikünk feladata az, hogy ezt mutassuk meg az embereknek, ezt értsék meg. Tolmácsolni, lefordítani az igét, méghozzá egy felnőtt hitet adni először is. Hogy ismerjük a Bibliát, hogy valóban mit mond. Mert valóban így van, hogy sokkal sokfélét mondanak a Bibliából. Valóban úgy van, hogy ha csak kiragadjuk a mondatokat belőle, akkor bármit meg lehet magyarázni a Biblia alapján, és az ellenkezőjét is. De én tanultam az eredeti nyelveket. És arra vagyok, hogy a szöveg összefüggéseiben tanulmányozzam a Bibliát. Hát összefüggő szöveg ez, és van mondani valója, és egyféle, egységes mondani valója van. És az a csodálatos benne, hogy noha több mint másfél évezred alatt keletkezett. Sokan írták, mégis teljesen egységes a mondani valója. Ez már maga isteni csoda. De megértjük-e? Vagy ez ezt mond, a másik mást mond, és én az egyik felé is hajlok, aztán a másik felé, és összevésznek bennem ezek, és teljesen tanástalan vagyok. Ez nem jó. Tanuljuk a Bibliát, tanulmányozzuk. Kérjük a Szent Lelket, hogy világosítsa meg, hogy miről is szól. És jöjjünk a gyülekezetbe, mert a Szent Lélek ad eszközöket, hogy világosan magyarázzák a Bibliát. Hogy megértsük, hogy miről szól. De mindez nem azért van, hogy mi csak úgy elhiggyük, hanem azért, hogy nézzük, olvassuk, tanulmányozzuk, hogy jé, tényleg erről szól. Csak ugyan így vannak ezek. Azért, mondja Pál apostol, hogy felnőtt hívők legyünk, többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Ez a cél. És a harmadik dolog, hogy az Isten szolgája az mit jelent? Az azt jelenti, hogy embereknek szolgál a maga környezetében. Az Isten szolgája nem azt jelenti, hogy na őt akkor nagy becsületben és tiszteletben tartják, jól megfizetik, és azért tartják, hogy legyen egy ember, aki ismeri az Isten dolgait, és helyettük is Istennek él. Szó nincs erről. Az Isten szolgája azért van, hogy minden ember elé tárja, hogy hogy kell az Istent szolgálni. Minden ember biztosan arra, hogy a te feladatod is ez a magad helyén, és minden ember megértse, hogy igen, jól kell csinálni, ahogy Dávid csinálta a pásztorkodást. Akár az életem árán is jól kell csinálni. Mindegy, hogy hogy csinálja a más munkatársa. Mindegy, hogy hogy várja el a főnököm. Nem ez a fontos, hanem hogy jól csináljam. Úgy, ahogyan az Isten szeretné. És az Isten szolgálja az embereket, hogy eléjük tárja az Isten akaratát. És tulajdonképpen ezzel az Isten szolgálja önmaga megszűnésén fáradozik. Olyan, mint a jó szülő. Szoktam mondani keresztelősöknek, a gyermek, mikor megszületik, 100%-ban gondoskodásunkra szorul, és kapunk 18 évet, hogy a 100%-ot nullára faragjuk. Hogy önmagunk szükségét megszüntessük. Az Isten szolgálja is ugyanígy kell, hogy dolgozzon, azért, hogy a saját szükségét megszüntesse a környezete életében, azért segíti őket, azért mutat Istenre, hogy ők maguk megértsék és megtegyék. Nem magához köti, hanem az élő Istenhez, és saját lábukra ereszti. Adja Isten, hogy mindnyájan az Isten szolgái legyünk. Úgy, hogy ő foglyul ejthet, Jézus Krisztusban, akiben megmutatta, hogy mit is szeretne velünk, és megváltott, hogy olyanok is lehessünk. És aztán az Isten szolgái lehessünk, hogy a Bibliát tanulmányozzuk, megértsük, hogy másoknak is elmondhassuk, hogy mit jelent. És az Isten szolgái lehessünk, hogy támogassunk másokat abban, hogy ők is azok legyenek. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre. A 378. dicséret 4. és 5. versét énekelve: világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy egyáltalán nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy a te szent lelked itt van közöttünk, láthatatlanul, de élő módon. Köszönjük, hogy benne az élő Jézus Krisztus, aki feltámadott, van itt jelen ebben a világban. Köszönjük, hogy te meg tudod világosítani nekünk is az igét. És formálni tudod a mi életünket is, hogy nyitottak legyünk annak befogadására. Bocsásd meg, hogyha sokszor távolinak gondoltunk, és erőtlennek, aki nem tudsz beleszólni a saját életünkbe, és azon keresztül a környezetünkbe. Könyörülj, hogy megérthessük a sorrendet is, hogy először minket akarsz a tieiddé tenni és formálni, és azon keresztül tudod megváltoztatni a környezetünket és az egész világot is. Kérünk téged, légy velünk, hiszen mi olyan gyengék vagyunk, sokszor annyira kétségek között vagyunk. Köszönjük, hogy te meg tudsz minket erősíteni. Köszönjük, hogy ezt a mai napon is tetted, és kérünk, hogy segíts, hogy igényeljük ezt, és jöjjünk a te igét hallgatására, újra meg újra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják őt, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most együtt könyörögjünk lelkünkben egész nemzetünkért a szózat éneklésével. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen minnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett dicséretet, a 378. dicséretet folytassuk, az utolsó két versét énekeljük el. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben.